Nagyon szépen köszönöm, igyekezni fogok, félig nem tartom valószínűleg, hogy befejezzem a mondani valómat, de mindenképp igyekezni fogok. Tehát én 1848-49 Tehát 1848-49 emlékezetéről egy erdélyi bárónő írásai alapján fogok beszélni. Bánffy Jánosné Veselényi Józefa maga is átélte a forradalom eseményeit, és több típusú forrásban is beszámolt ezekről az eseményekről. Ezeknek a forrásoknak egy része ismert, más része, nagyobb része viszont ismeretlen. Úgyhogy a hagyatékot is ismertetni fogom részben, és Veselényi Józefáról is beszélek egy picit, mivel a neve is szinte teljesen ismeretlen, mind az irodalomtörténeti, mind a történeti kutatások számára. És végül persze, hogy a 48-49-es eseményekről hogyan beszél, hogyan viszonyul ezekhez az eseményekhez. Kezdem is. 1848-49 családi használatra Bánffy Jánosné Veselényi Józefa írás szokásai, ezt a címet adtam az előadásomnak. Veselényi Polixéna erdélyi bárónő, akit az első magyar nyelvű nőtollából származó útleírás szerzőjeként tart számon a szakirodalom, 1842-ben jelentette meg Kolozsváron 1835-ös itáliai és svájci útjáról szóló kötetét Olasz honi és svájci utazás címmel. Ez az utazás nem csak kötet publikációt, tehát a nyomtatott nyilvánosságban való, egyébként a korszakban akkor és főként egy bárónőtől rendhagyó megjelenést hozott Veselényi Polixéna számára, hanem egy új második házasságot is. Gróf Bánffy Lászlóval való zátonyra futott házassága után ugyanis Rómában ismerkedik meg John Pagettel, egy bárói rangú családból származó angol ifjúval, akivel 1837-ben köt házasságot. A házasság kötés után Pagett Erdélybe a Torda közeli Aranyos Gyéresre telepszik, és maga is aktív résztvevője lesz az 1848-49-es eseményeknek, melyeket naplóiban is megörökít. Erről majd holnap fogunk Szabó Leventétől hallani egy nagyon érdekes, gondolom, előadást. Minden esetre Veselényi Polixéna útirajza már a romantikus szerelem nyomán is a reformkori irodalom meglehetősen ismert darabjává vált. Ismertségét a munka több kiadása is elősegítette. Itt látszanak a különböző kiadások. 1842-es publikálását követően a Magvető kiadó 1981-ben is megjelentette, talán ez a legismertebb kiadása, ami középen látható, de kiadták 2006-ban a kolozsvári Kriterion könyvkiadó Téka sorozatában is. A Veselényi családnak voltak azonban Pólikánál kevésbé ismert, ám annál izgalmasabb női tagjai, mint például Polixéna húga, Hadady báró Veselényi Józefa. Rá kevés reflektorfény vetült, mivel terjedelmes hagyatéka szinte kizárólag kéziratos formában maradt fenn, és teljesen ismeretlen mind az irodalomtörténeti, mind pedig a történeti szakirodalom számára. Kivételte tekintetben az 1848-49-es eseményekről írt emlékirata képez, melyet először Kelemen Lajos erdélyi történész levéltáros rendezett sajtó alá 1931-ben. Itt a következő dián látszik, a baloldali kép. E kiadást adták ki változatlan formában Sas Péter utószavával, szintén Kolozsváron a Kriterion könyvkiadó már említett Téka sorozatában 2014-ben, a zöld borítójuk könyvecske. Veselényi Józefa egy életen át tartó írás használatának az 1848-49-es eseményekről szóló emlékirata azonban csak egy töredéke. Józefa ugyanis a fennmaradt források értelmében 36 éves korától 87 évesen bekövetkezett haláláig, tehát 51 éven keresztül elkötelezett, fáradhatatlan naplóíró is volt. Több kötetre menő napló folyamát épp 1848-ban kezdte el írni, és élete végéig 1899. január 6-án bekövetkezett haláláig folytatta. Előadásomban tehát az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek emlékezetét Veselényi Józefa napló bejegyzései és emlékirata alapján vizsgálom. Megközelítésem három elméleti módszertani jellegű kiinduló pontot tart szem előtt. Az első ezek közül, hogy a naplóban és az emlékiratban nem a történeti valóságot keresem vissza, tehát nem magát a leírt eseményeket vizsgálom, hanem azok emlékezetét, azt, ahogy a napló és emlékiratíró átélte az eseményeket. Erről Pierre Nora és a történeti emlékezetkutatás nyomán többen is írtak magyarul is, Gyáni Gábortól K. Horváth Zsolton keresztül, nem sorolom tovább. A második fontos szempontom, hogy értelmezésemben meghatározó szerepe van az írott szöveg elsődleges kontextusának, jelen esetben annak a kéziratos közegnek vagy kéziratos kultúrának, amelyben ezek a szövegek létrejöttek és funkciójukat betöltötték. Ugyanis noha úgy tűnik, hogy a 18. század végétől, és különösen a 19. században a nyomtatás egyre jobban kiszorította, illetve felváltotta a szövegek nyilvánosságának korábbi formáit, fontos tudatosítanunk, hogy a 19. században a nyomtatás diadal menetével párhuzamosan még mindig életben van egy kéziratos kultúra, egy kéziratos íráshasználat is, főként a naplóírás, illetve a levelezés révén. Ugye a naplóírásnak egy nagyon erős koraújkori megalapozottsága van, különösen az erdélyi főúri családokban, ugye a naplótartás töretlenül megmaradt egész a 19. századig. És a harmadik tézisem, hogy ebben a kéziratos kultúrában a szövegek megírását és használatát változatos írásszokások szabályozzák. Az írásszokások, ebben Keszeg Vilmos megfogalmazását követem, individuális és kollektív habitusok, amelyek a kor és a társadalmi környezet mentalitásába és kapcsolatrendszerébe illeszkednek, és történeti jellegűek, ez is nagyon fontos szempont. Ezt a kis elvont meghatározást legkönnyebben úgy értjük meg, ha arra gondolunk, hogy egy utólagos műfajtörténeti kategorizáció alapján a naplót nagyon gyakran magánjellegű műfajként, magánjellegű dokumentumként gondoljuk el, amelyhez legfeljebb a szerző halálát követően lehet hozzáférése a nyomtatott kiadás révén más olvasóknak. De ezek a kéziratos szövegek a maguk idejében épp a társadalmi környezet mentalitásába illeszkedve sok esetben nem voltak ennyire magánjellegűek, és eleve nem is ilyen céllal készültek, hanem egyfajta nyilvánosságot is kaptak azáltal, hogy a családban, vagy akár barátok, közeli ismerősök között közkézen forogtak, kéziratos formában is olvasták őket. Többek között a szerzőség történetével is foglalkozó Margaret Ezzel szerint a szövegek ilyen típusú körforgása társadalmi, tehát nem esztétikai funkciójuknak a bizonyítéka, szerzőiket pedig úgynevezett társadalmi szerzőnek, social authornak nevezi, magyarul talán jobban hangzik egy Szilágyi Márton monográfiájára utaló megfogalmazás, a szerző mint társadalmi jelenség. Hát a következőkben, tehát ismertetem Bánffy Jánosné Wesselényi Józsefának a hagyatékát, és hogy a különböző, arról beszélek majd, hogy ezek a különböző írásszokások hogyan viszonyulnak az 1848-49-es eseményekhez. Báró Wesselényi Józsefa, Kelemen Lajost idézve, az egyik legelőkelőbb erdélyi főúri család sarja volt. 1812-ben született Aranyos Gyéresen, Wesselényi József és Kendefi Rákel öt leányt és egy fiút számláló családjában. A Wesselényi család Erdélyben a 16. századig vezette vissza történetét, Józsefáik családja a Hadady ághoz tartozott. Apja a család férfi tagjainak nagy részével ellentétben közpályán nem szerepelt, élete nagy részét birtokain főleg Hadadban töltötte. Wesselényi Józsefa 1834-ben 22 évesen ment férjhez báró Losonczy Bánffy Jánoshoz, az erdélyi főúri társadalom egy másik meghatározó családjába tartozó 24 éves fiatal emberhez. Sajnos fiatalkori illusztrációim nincsenek, csak egy öregkori Wesselényi Józsefáról, ezt is Bíró Dónát könyvében találtam, ez egy ilyen helytörténeti monográfia, Szászrigen és vidéke ez a címe, ő forrását viszont sajnos nem adja meg, lehet, hogy egy korabeli lap közlésről van szó, és a Bánffy Jánosról készült illusztráció az a Vasárnapi Újságban jelent meg 1874. januárjában, halálát követően közöltek egy nekrológot és annak mellékleteként. A Szászrigenhez 4 kilométerre található Beresztelkén kezdték közös életüket nagy, kényelmes, manzártetős, földszintes udvarházban, ez is idézett Kelemen Lajostól, hogy fogalmunk legyen, hogy körülbelül hol van Beresztelke, tehát itt látszik nagyjából Erdély, ez a Google térképnek egy mai változata, Budapest, Kolozsvár, Marosvásárhely vége, és a kis piros nyíl jelzi Beresztelkét, ez egy kis falu volt. Itt éltek, és hát ugye a kényelmes, manzártetős, földszintes udvarházról egy 1912. május 13-án egy vihar pusztítása következtében készült kép maradt fenn, ezt találtam csak róla, körülbelül így nézhetett ki, vagyis egy részét látjuk. Bánffy János politikai szerepvállalása 1848-ban Kükülő megye főispánja, 1869-ben Torda vármegye képviselője miatt időnként Kolozsváron és Pesten is éltek. A báró 1873-ban 64 évesen halt meg, özvegye 26 évvel élte túl, 1899-ben bekövetkezett haláláig. A fennmaradt hagyaték értelmében Józsefa 1848 őszén kezdte el írni naplóját. Első bejegyzését 1848. november 1-ére datálta. Ekkor már gyerekeivel Marosvásárhelyen tartózkodott. Férje ugyanis Kükülő vármegye főispánjaként Dicsőszentmártonban lakott, de családjáról is gondoskodni akarva, a fenyegető mozgalmak hírére jobbnak látta őket városon elhelyezni. Beresztelkéről még október 18-a előtt elindultak, ekkor ugyanis otthonukat a szomszédfalvak fékevesztett csőcseléke és a beresztelki lakosság egy része feldúlta, és rövid idő leforgása alatt több mint egy évtized munkáját tették teljesen tönkre. A pusztítás idején ők azonban már nem tartózkodtak otthon. Veselény József a naplója in medias res kezdődik, különösebb bevezető vagy a naplóírást motiváló magyarázat nélkül. Idézem, ma úgy vélem sorsunkat eldöntő csata lesz Urbáns a székelység közt. Az események közepén kezdődő narratíva azt a feltételezést is megengedi, hogy az 1848-49-es forradalom eseményeit elbeszélő részek voltak éppen folytatásai egy korábban elkezdett, ám időközben elveszett naplónak. E teóriát azonban semmilyen bizonyíték nem igazolja, ráadásul a napló írásképe is ellentmondani látszik-e feltételezésnek. Józefa ugyanis különböző méretű és színű különálló lapokra írta napló bejegyzéseit és emlékiratát. Itt látszik, látszanak a különböző méretek meg színek. A napló folyamatos lapszíltől lapszírig érő írásképpel kezdődik, ám csupán néhány oldal után a 18. oldaltól kezdve írója egy balhasábos szövegtükörre tér át, és így folytatja a naplót élete végéig. Az emlékirat is hasonló szövegtükörrel íródik. A szöveg így módon való elhelyezése nyilvánvalóan praktikus célokat szolgált. Józefa ugyanis folyamatosan újra meg újra olvasta naplóját, és az üresen hagyott hasábon utólagos korrekciókat hajtott végre. Itt látszik egy másik illusztráció, ahol... A hasábra töldelt íráskép egyébként megszokott naplóírói gyakorlat volt, amely egyrészt az idő rétegzettségéről, tehát rétegzett megtapasztalásáról is tanúskodik, másrészt pedig folyamatos önelemzést és átdolgozást tett lehetővé. Veselényi József a naplóírói gyakorlatában azonban nem állt meg az 1848-ban elkezdett naplónál. 33 évvel később, 81-ben ugyanis új naplót kezdett, melyet aztán előző naplójával párhuzamosan vezetett egész 1899-ben bekövetkezett haláláig. Míg azonban a 48-ban elkezdett naplóban kizárólag a kor társadalmi politikai eseményeiről írt, a 81-es kezdetű szöveget személyes családi események és magánéleti ügyek uralják. Józefa minden jel szerint többféle írásgyakorlattal is kísérletezett életében, hiszen a feltételezhetően 1857-ben elkezdett emlékiratát korábban egy regényes korrajz formájában álneves szereplőkkel is próbálta megírni. Ez a 32 oldalnyi töredékes szöveg, amelyet Kelemen Lajos még látott, mára eltűnt hollétéről nincs tudomásom. A naplók és az emlékirat utóélete sem kevésbé izgalmas. A bárónő halála után természetesen a családban maradtak, és legidősebb leányához báró Kemény Kálmánné báró Bánfi Polixénához kerültek Marosvécsre. Ekkor még a napló és az emlékirat különálló lapjai nem voltak bekötve. Bánfi Polixéna egy tölgyfa ládában őrizte anyja kéziratait, melyet azonban 1916-ban egy csoport osztrák katona feltört, és a kéziratokat szétszórták. Utólag azonban majdnem hiánytalanul sikerült őket összeszedni, majd Veselényi Józefa egyik unokája, báró Bánfi János beköttette őket. A társadalmi politikai eseményeket elbeszélő naplófolyamból így lett 5 kötet napló. Itt látszanak. Egy külön kötetbe kötötték az emlékiratot, és a házi napló lapjai pedig kötetlenül maradtak, és ma egy ilyen mappában találhatók. Az iratanyag később épp Kelemen Lajosnak köszönhetően az Erdély Nemzeti Múzeum levéltárába került, majd miután 1949-ben a Román Népköztársaság az Erdély Múzeum Egyesületet, mint jogi személyt megszüntette, a levéltár anyaga történeti levéltár néven az Akadémiai Könyvtár kolozsvári részlegének kezelésébe került. A naplók és az emlékirat ma is ott található. A 48-ban elkezdett napló tehát a 19. század második felének társadalmi politikai eseményeit meséli el, úgy ahogyan azokat Veselényi Józefa észlelte. A 48-62-es időintervallumot felülelő első kötetben a forradalom és a szabadságharc, majd az ezt követő Habsburg abszolutizmus eseményei foglalkoztatják Józefát. A közvetlen környezetét, tehát az erdélyi főnemesség életét érintő eseményekről számol be, házkutatásokról, bebörtönzésekről, kivégzésekről tudósít, és természetesen nem kíméli a meglátásában laza, szervezetlen osztrák kormányzatot sem. 1881-ben elkezdett házi naplója immár a Kolozsváron élő özvegy idősasszony mindennapi rutinjáról számol be, aki idejét gyermekei és egyéb családtagjai látogatásával tölti, templomba jár és különféle családi eseményeken vesz részt. Józefa báró Bánfi Jánossal 1834-ben kötött házassága után voltak éppen kényelmes és meglehetősen biztonságos életet élt Beresztelkén. Minden napjaik csendben is nyugodtan teltek, a bárót birtoka vezetése, illetve politikai megbízásai foglalták el, Józefa pedig a háztartás vezetésével és a gyermekneveléssel volt elfoglalva. Időnként rokonokat vagy közeli ismerősöket látogattak meg, koruk fontos eseményeiről pedig az újságokból tájékozódtak. Ezt a viszonylag nyugodt életet változtatták egyik napról a másikra meg a forradalom eseményei. Otthonukat a környezetükben élő Oláh és Szász lakosság feldúlta, állataikat elhajtották, házberendezésük nagy részét összerombolták, ágy és ruhaneműiket ellopkodták. 6 gyermekével és egy hetedikkel a szíve alatt Józsefának menekülnie kellett, és csupán 2 éves kényszerű távollét után 1850. szeptemberében térhetett a család vissza Beresztelkére, hogy romba dőlt életüket ismét felépítsék. Bizonyított tény, hogy kivételes történelmi helyzetekben, extrém élethelyzetekben az írás használata fellendül. Szinte biztos, hogy a forradalmi események traumatikus tapasztalata késztette Veselényi Józsefát is arra, hogy élményeinek írásban is hangot adjon és azokat megörökítse. Ezt bizonyítja az emlékirat eredeti kéziratos címe is, Éltemnek nevezetesebb időszakja, melyet Kelemen Lajos később egyszerűen csak emlékirat, báró Bánffy Jánosné Veselényi Józsefa bárónő emlékirata 1848-49. Élményeiről címre változtatott. Persze mindez hozzáteendő, hogy szinte bizonnyal nem ez a napló volt Veselényi Józsefa első írásgyakorlata, hiszen már gyerekként egy sajátos kulturális környezetben szocializálódott. Az arisztokrata főnemesi írástudás és írásszokások, mint naplóvezetés, levelezés, külföldi szerzők fordítása, illetve a devocionális irodalom, tehát az imádság, az elmélkedés, különböző műfajaival való kísérletezés már jóval a 19. század előtt szorosan összetartoztak. Józsefa közvetlen családjában is több íráshasználóval találkozunk, ezért kezdtem az előadást Polixénáikkal, tehát gondoljunk csak az útleíró Polixénára, naplóvezető és szintén útleíró sógorára, John Pagetre, Kelemen Lajos adatai szerint férje Bánffy János is vezetett naplót, ez a napló ma már nem áll rendelkezésre, sőt a családban már a gyerekek is írtak, vélhetően az íráskészség fejlesztésére gyermeknaplót. Egy ilyet említ Józsefa is az emlékiratban, idézem, kedves kis Géza fiam, így ír el egy gyermekted naplójában, úgy sírtunk, mikor apánktól megváltunk, mintha sohasem látnók többé meg egymást. És a példákat folytathatnánk hozzátéve, hogy ennek a széleskörű főnemesi íráshasználatnak a források nagy részének elpusztulása miatt ma már csak egy töredékét láthatjuk. Fontos kiemelni tehát, hogy Veselényi Józsefa íráshasználatában nem csak családi szokást követ és mintát utánoz, hanem gyermekeiben át is adja ezt a hagyományt a következő generációnak. A generáció közti kommunikáció igénye tehát a legerősebb motivációja az írásban. Mert noha naplóját és emlékiratát nem publikálás szándékával írja, lelki szemei előtt határozottan körvonalazódik jövendő olvasó közönsége, unokái, akiknek egyfajta mikronarratívát kíván írni, egy olyan elbeszélést, amelyet szemtanúként ő maga tapasztalt meg, és amely saját családtörténetük megértésében segíti majd utódjait. Idézem az emlékirat elejéről. 1834-ben férjhez mentem, azóta 23 évtől fogva napjaim oly egyformán teltek itt, Beresztelkén, mint csak szokott lenni csendes házasságban, sok gyermekkel, közepes vagyonnal. Ki napi rendembe belé tanult, talán óránként meg tudná mondani foglalkozásom, miben legfeljebb egy vendég vagy férjem mulattatása okoz némi csekély változást. A család nevezetes eseményeit egy évenként történendő párnapi út jóanyámhoz, amíg élt, azután testvéreimhez vagy napamhoz, és a gyermekeknek szinte minden másfél évre eső születése képezték. Azonban ezen csendes életbe egy zivataros intermezzót játszottata a forradalom ideje. Éppen ezt akarom nektek előbeszélni, kedves unokáim. Históriát ne várjatok tőlem, mert ahhoz nem tudok, s azért nem is fogok neki, csak a körömben s különösen családomban történteket mondom elő. Hiszen ez is érdekkel bírhat előttetek, mert nagyszüleitek, szüleitek és rokonaitok és sok előttetek ismerős nevet szerepeltetek. A nagy drámának ezen csekély jelenetei segítnek néktek fogalmat adni az akkori időkről. Kiegészítő részei ezek a nagy egésznek, mint egy képnek a főtárgyak mellékalakjai. Hasonló módon, amikor 1881-ben második párhuzamos házi naplóját elkezdte, feltételezett olvasóinak leszármazottait, gyermekeit és unokáit jelölte meg, visszautalva ugyanakkor egy íráshasználattal és olvasás gyakorlattal kapcsolatos családi hagyományra. Idézem, a naplómat eddig elé inkább csak tárgyilagosan vittem, de eszembe jut, mi érdekkel hallgattuk, midőn anyám a nagyszülőink leveleit, naplóit olvasta fel, és így gondolom, talán gyermekeimnek, unokáimnak is kedvük telik majd visszapillantani magány életembe, s azért a köznapi csekélységekről is írok. Ennek a komplex családon belül íráshasználatnak az egyik jellemzője, hogy a különböző típusú szövegek összetartoznak, egymást kiegészítik, és így módon való létmódjuk az olvasás gyakorlatát is alapvetően határozza meg. Nem feltétlenül lineáris olvasást írnak elő, hanem bizonyos szövegrészletek kiemelését, korábbi bejegyzésekre való folyamatos visszatérést, azok többszöri újraolvasását, stb. Józsefa emlékirata például a következő mondatokkal zárul. Idézem, az oroszok eltávoztas az első izgatottság után halálcsend állott elő, a leigázott nemzet kétségbeejtő hallgatása. Ami azóta nevezetes történt, naplomban mind leírtam. Az írás funkciója mind a napló, mind pedig az emlékirat esetében egyértelműen az emlékezet megőrzés. A naplóban az események idejének megörökítése zajlik, mely mellőzi az előzmények és következmények bemutatását, a távlati perspektívát. József a családjával, gyermekeivel, illetve a család nevelőivel és néhány cseléddel Marosvásárhelyen tartózkodik a napló elkezdésének pillanatában, és szinte napi rendszerességgel tudósít a környezetében zajló csatákról, eseményekről. Régennek a székelyek, Marosvásárhely majd Kolozsvár osztrákok általi bevételéről, benn Marosvásárhelyre való bevonulásáról, stb. Bejegyzéseinek gyakoriságát nyilvánvalóan körülményei, illetve az érkező hírek befolyásolják, hiszen a naplóban elbeszélt események nagy része az oralitásból, a hallott hírek nyomán érkezik és transzponálódik az írás médiumába. Erre többször is utal a naplóban, például 48. november 3-án írja, bévevék régen, s egy szemtanú mondá nekem, hogy borzasztó volt a pusztítás, mit ott a székelyek véghez vittek. 14-én hasonló módon a postát elfogják, s mégis jó hírek szárnyalnak Kolozsváról. Egy kereskedő kionnan állutakon nagy bajjal idejuta, azt a hírt hozzá, hogy tetemes ágyú és embersegítség érkezett Magyarországról Kolozsvárra. A tér, amelyben Józsefa megtapasztalja a forradalom eseményeit, nemzeti és nemzetiségi kérdésektől hevesen átfűtött. December 30-án írja a 48-ban, idézem, az olá és százság civakodni kezd egymás közt. A katonaságnak se akarnak már az oláhok engedelmeskedni, Kolozsvár mellett egy faluba úgy mondják, 40-t lőtt le a katonaság. Tán csak zavarodna meg elmélyek, mint Bábel építésénél, hiszen a célt ők tűzték ki maguknak, sokkal vétkes vállalat, mert a kamarilla a szerencsétlen ország szabadságát akarja letiporni, a szász és olá nemzet pedig régi irítségét, bosszúvágyát és kapzsiságát akarja rajtunk kiönteni. Idézet vége. Veselényi József a naplója tényszerű, a külső világra koncentráló adatokat közöl, a női írásra jellemző érzelmeknek, a regényességnek, a belső világ, az intimitás megjelenítésének nem igazán ad teret a zajló, kopogó valóságot megörökítő napló bejegyzésekben. Nőként is aránylag ritkán szól ki a szövegből, női identitásánál sokkal erősebb főnemesi hovatartozása. 1849. november 27-én írja, idézem, ez a bizonytalanság borzasztó állapot. Még a mindennapi élet is nehezült, a nemesség majdmint ki van pusztítva, a cselédek nem akarnak többet függni, s a legocsmányabb hálátlanságot mutatják, minket elhagyott székelyföldi vándorlásunkba a kocsis, ki 16, s az inas, ki 12 évet lakott volt nálunk. A személyes életvilág, a társadalmi csoport, az erdélyi főnemesség kollektív életvilágának megörökítésébe ékelődik tehát be. A történelmi események között az elbeszélésből időként a háttérben zajló magánéleti tragédiákról is értesülhet az olvasó. 1848. november 22-e és 49. szeptember 4-e között rövid egy év leforgása alatt két fiúgyermekét is elveszíti kolerában. A naplóíró Kis Géza, akit korábban említettem, halálakor azonban egyértelműen az anya fájdalma szólal meg a szövegben, idézem, mind a köz, mind a magány életemben nagy dolgok szakasztaták félbe naplóm. Másodszor ragadá ki a halál, egy búteljes nyomorúságos év alatt egy imádott ragadott ki a halál, egy búteljes nyomorúságos év alatt egy imádott fiút gyermekeim köréből. Meghal a Gézám is kolerába, s én szegény anya vigasztalhatatlan vagyok. Veselényi Józsefa először 1853. augusztus 10-én, október 6-án, majd november 1-én tér vissza naplójában egyfajta beékelt visszaemlékezésként az 1848-as eseményekre. Ezeket a passzusokat később bedolgozza az emlékiratába. A visszaemlékezés a forradalmi eseményekre és azok külön narratívaként való megfogalmazása, tehát hosszú időn keresztül foglalkoztatta, míg nem vélhetően 1857-ben leült, hogy elkezdje emlékiratait megfogalmazni. Az emlékirat immár szinte 10 év távlatából tekint vissza az eseményekre, azokat keretbe is helyezve a 48-as események előzményeitől a kolozsvári országgyűlésen, majd a család forradalom alatti menekülésén keresztül az orosz csapatok kivonulásáig és az önkényuralom kezdeteig. A naplóban szinte napi rendszerességgel bemutatott események és csaták az emlékiratban helyenként említés szintjén a családi események, tehát a menekülés, az otthonról való kényszerű távollét tágabb kereteként jelennek meg. Az emlékiratot számos főként a kor emberi viszonyait jellemző életkép teszi olvasmányossá. Ezek közül többet a naplóban is megörökít Józsefa, ám az eltelt idő és a nyugodtabb íráshelyzet a következtetések és tanúságok levonására, valamint a leszármazottaknak, unokáknak szánt, oktató, nevelő, moralizáló szándék kifejezésére is elegendő helyet teremt. Amikor 1848 őszén egy rövid időre Marosvásárhelyről a közeli falvakba menekülnek, cselédjeik nem akarnak velük menni. Erről így emlékezik meg az emlékiratban, idézem, Úgy vettük észre, hogy a fő ok, miért cselédeink elhagytak, abban rejlett, hogy ők a mi vesztünket és vagyonunk felosztását bizonyosnak vélvén, ők is akartak osztozni a prédában. Mindezt csak azért mondom el, hogy ne ítéljetek, kedves gyermekeim, a műveletlen ember felől, a ti eszméitek és elveitek után. Legelőbb is tetemes különbség van a birtokos és birtoktalan ember fogalmai közt. Idézet vége. Veselényi József a naplója és emlékirata nem a későbbi heroizáló olvasatát adja az 1848-as eseményeknek. Mindkét szövegtípusban kíméletlenül mutat rá a krízishelyzetekben megmutatkozó emberi esendőségekre, társadalmi, nemzetiségi és nemi hovatartozástól függetlenül. Nem publikálásra szánta egyik szövegtípust sem, hanem arra, hogy története a genealógiai emlékezet a családi narratíva részévé váljon. E törekvésében zárójelben jegyzem meg, egyébként hasonló tradíciót követ Batthyány Lajosné visszaemlékezéseivel, aki szintén gyermekei számára írta meg apjuk fogságának és halálának történetét. Ezt ugye Urbán Aladár adta ki 1981-ben a Századokban, vagy Jeszenszky Imréné Csernovics Lara, Csernovics Emilia unokahúga által írt a damjanisti elbeszélésén alapuló emlékiratával is, tehát párhuzam válítható, amely szintén családi használatra íródott, és amelyet Varsányi Péter István adott ki 1994-ben. Veselényi Józsefa írásszokásainak legfontosabb motiváló ereje a generációk közötti kommunikáció igénye. Éppen ezért fontos a szövegek utóélete is, mely nem egyértelműen és magától értetődően vezet a nyomtatott nyilvánosságba. Szerzőjük halála után általában családi irattárakba kerülnek, ahol egyéb családtagok személyes tárgyi és írott hagyatékába integrálódnak, és töltik be a főnemesi családokban központi szerepű genealógiai emlékezetet tároló funkciójukat. Veselényi Józsefa naplóinak a családi emlékezetben betöltött értékét bizonyítja az a különös gond is, amellyel leszármazottai megőrizték írott hagyatékát. Unokája Báró Bánffy János ugyanis nem csak beköttette naplókat és az emlékiratot, hanem a beköttetés előtt újra rendezte őket, kötetekre osztotta, és címlappal látta el az egyes köteteket. Itt látszik, ez a címlap, ez nem a Veselényi Józsefa kézírása, hanem ez egy utólagos hozzátoldás. Tehát ilyen címlapokkal látta el az egyes köteteket, melyen nevesítette a szerzőjüket, feltüntette a kötet számát és az adott kötetben elmesélt események időintervallumát. A kézirat olvasását megkönnyítendő az egyes évekre vonatkozó oldalhatárokat is megjelölte, itt látszik, sőt név és tárgymutatót is tervezett a kötetek végére, ám ez utóbbiak végül nem készültek el. Végül a főnemesi családok jellegzetes tulajdonjegyével, a Bánffy család ex librisével látta el a köteteket. És az utolsó paragrafusom. E források tehát nem csak arról tanúskodnak, hogy a nők által írt szövegek hogyan játszanak szerepet a 19. századi főnemesi családtörténet alakításában, hanem arról is, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezetét őrző narratívák megértéséhez a történelmi politikai események feltárása mellett a kulturális kontextus ismerete is szükséges. Így módon tárulhatnak fel egy a 19. században a nyomtatás diadal menetével párhuzamosan még mindig létező, ám korábbi évszázadok tradícióját követő sajátos kéziratos kultúra szöveghasználati sajátosságai is. Köszönöm szépen!